Szia!
Szia!
Hogy vagy?
Hát köszönöm szépen, így most jól vagyok, ahhoz képest, hogy karanténban vagy, szóval így kényszerítve vagyok az otthonmaradásra. Elég dolgosan meg zsúfoltak a napjaim, tehát úgy képzeld el, hogy még én nem tudtam leülni megnézni egy sorozatot, a tévét én még nem kapcsoltam be egy hónapja, mióta itthon vagyok, úgyhogy...
Az kemény!
Úgyhogy így, hogyha most így, nagy Isten, még tovább tartana ez a bezártság, akkor is lenne még mit csinálnom, tehát, hogy nem érek a feladataim végére, de nem panaszkodom, tehát így én szerencsére jól élem meg ezt az időszakot, igyekszem produktív lenni, cikket írok, anyagaimat rendezgetem, szóval így azért így van munkám így reggeltől estig, meg hát pihenni is kell, meg így most jól is esik, hogy néha így megengedem magamnak, hogy így nem csinálok így semmit, mondjuk egy 2-3 órán keresztül.
Az is kell.
Igen, igen, igen.
Ember nem bolondulhat bele a sok feladatba.
Ez így van, meg hát nem véletlenül mondtam fel, hogy elég volt abból az időszakból, hogy irodában ülni, és akkor még mellette dolgozni, meg utazni, meg írni, úgyhogy most ez így remélem, hogy egy jó hosszú távon is jó megoldás lesz, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a világ újra kinyisson.
Egy adag feszültséget levett a válladról,
uh-huh.
Egy másikat meg rátett, hát, mert most igen. Ez így egy elég mostoha helyzet.
Igen, de szerencsére így az eddigi utakat vissza tudtam mondani, tehát kár nem ért, úgyhogy igazából csak későbbre fog halasztódni. Egyszer úgyis eljutok oda, ahova most nem tudok. Úgyhogy...
Ez így van.
De mondom, most egyébként még nem is jött rosszul, hogy egy picit tudok pihenni, meg így ráhangolódni dolgokra. Nem az van, hogy most belegondoltam, hogy gyakorlatilag a harmadik utazásomon lennék túl, hogyha nincs a vírus. És hát azért az sem feltétlenül jó, hogyha az ember így halmozza folyamatosan az élményeket. Illetve nyilván jó, csak ugye azokat úgy fel is kell dolgozni, meg hogy le is ülepedjenek, meg stb. Tehát tök jó, hogy az ember elutazik, csak nekem így bloggerként azért utána még van vele bőven teendőm.
Persze, azért ez nem úgy megy, hogy az ember elutazik, aztán élvezi az életet, uh-huh. Illetve hát úgy megy, de mellette meg mögötte rengeteg munka
így van. Így van, pontosan.
Nyilván azért utazik el, mert élvezi, csak hát még van rengeteg sok tényező.
Igen, és azok közül a legkevésbé megterhelő a fényképek kiválogatása, az a többet.
Igen. Igen. Mi is, mikor hazajövünk és végignézzük a képeket, ez is elmosódott, az is elmosódott a végén. És egy része egyáltalán nem lett jó,
uh-huh.
Vagy egyszerűen csak nem tetszik.
És telefonnal vagy fényképezőgéppel?
Én telefonnal, a tesómnak a párja, ő egy komolyabb géppel, uh-huh. Úgyhogy uh-huh. Ő imád fotózni, és neki van egy komolyabb gépe, egy, most nem esküszök meg rá, de Canon,
aha.
Ha jól emlékszek. Ő azzal, és gyönyörű képeket uh-huh. Csinál, úristen.
Azért kérdeztem csak, mert én megfigyeltem, most vettem egy profi Canon gépet, én eddig mindig telefonnal uh-huh. Fotóztam, mert nyilván a víz alatt azok nem, de hogy így a felszíni meg tájfotók az eddig telefonos volt, és vettem végre egy profibb gépet, hogy legyen azért kezemben valami, amiben mondjuk a fánülő majmot így le tudom fotózni normálisan, mert azért a telefon nyilván nem tud így rázumolni annyira, és hát én azt figyeltem meg, nagyon érdekes, hogy a telefonnal mint az őrült kattingatok, nem tudom, 50 képet, kb. Ugyanabból a szögből, addig így a géppel pedig ugyanúgy van korlátlan tárhely, meg memória a kártyán, így kevesebbet fotózok, és ez olyan szempontból jobb is, hogy a végén nem kell annyit átválogatnom, meg úgyis kitörlöm.
Igen, meg talán minőségibb képek készülnek pont azért, mert az ember jobban odafigyel, mm. hogy mit is, meg hogyan.
Igen,
ez egyébként tényleg így van. Ja, én annak idején vettem egy kis kompakt gépet, uh-huh. Imádtam. Uh-huh. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy utána beszereztem az első okostelefonom, és el lett felejtve szegény
gép. Igen. Hát sajnos kiszorítják, de szerintem most megint kezd így előtérbe jönni. Tehát, hogy telefonok már nagyon jó a kamerájuk, meg tényleg így igazából majdnem helyettesítenek egy fényképezőgépet, de azért nem teljesen. De azért egy fényképező, tehát más. Mások a színek is, pedig nekem is Huawei készülékem van, ami így azt mondják, hogy a fénykép gépezésben, így telefonnal az egyik legjobb kamerája van, én is tapasztalom, hogy gyönyörű képeket csinál, de azért más az, amit fényképezőgéppel lövök.
Persze, egészen más, teljesen. Vannak azok az esetek, amikor tényleg egy fényképezőgép kell, azzal lehet visszaadni a dolgokat, van, amikor meg ugye elég egy telefon is.
Igen.
Nyilván, ha az embernek az a munkája, hogy fotókból él, hogy fotós, akkor ahhoz nem elég egy telefon.
Ahhoz nem, ez így van. De mondjuk én is egy ilyen kompakt gépet vettem, hogy én nem értek így annyira a technikai dolgokhoz, tehát nem szeretnék most így objektívet cserélni, meg nem tudom, hordozni a táskában 5 kiló felszerelést, úgyhogy egy ilyen kis kompakt gépet vettem, aminek egy nagyon jó optikai zoomja van, úgyhogy igazából kipróbáltam is teljesen, amire én szeretném használni, arra tökéletes, nem is nehéz, tehát a nyakamba akasztva így kényelmes is vele túrázni. Azért ezek a gépek nehezek tudnak lenni, meg mondjuk egy utazásnál is most tudod így vigyázni rá, hogy nehogy baj essen. Tehát...
Pláne, hogyha az ember olyan területen van, ahol mondjuk arra is figyelni kell, hogy ne bukjon fel.
Hát igen.
Akár egy erdőbe vagy, pontosan, vagy valami túrán.
Pontosan. Úgyhogy már alig várom, hogy felavassam, bár itthon azért én egy picit úgy túrázgatok, nyilván észre, meg olyan helyeken, ahol nincsenek emberek, vagy nagyon kevesen vannak, úgyhogy egy picit igen, mozgolódok azért, de mondjuk hetente egyszer kimegyek a lakásból, tehát ennyi a program.
Láttam, legutóbb talán a várban voltál fent?
Tegnap hiszem, voltam a várban.
Tegnap.
Aha. Tegnap feltakertem a várban, hát gyönyörű volt. Bár már elvirágzó félben vannak a japán cseresznyék, de annyira különleges volt tényleg így az egész sétány, így szirmokkal van tele, tehát mondjuk ott azért így voltak tegnap este többen. Úgyhogy napközben biztos, hogy kevesebben vannak, de egy munka után szerintem is sokan felmennek, vagy kimennek egyet sétálni. Szerintem mondjuk az alapvetően nincs is gond, hogy most az ember sétál egyet.
Nem.
Azért ez a vírus...
Muszáj kimond.
Igen.
Mondjad.
De csak, hogy azért ez a vírus így nem arról szól, hogy a bejárati ajtó előtt áll, és ahogy kilépsz, akkor rád ugrik.
Igen.
Másrészt meg engem sokkal jobban frusztrál az, hogyha elmegyek bevásárolni mondjuk hetente, két hetente boltba, Aldiba, vagy teljesen mindegy Interspárba. Engem az jobban zavar, meg szerintem nagyobb kockázat is, mint hogy az ember sétál egyet a Dunaparton.
Abszolút. Nekem mesélik ismerőseim, hogy bevásárlóközpontoknak a parkolója tele van.
Nem
tehát
mondod.
Ilyen Tesco, Obi, ilyesmi, tele van, és az emberek bent vannak, és tömeg, és egy csomó mindenki nincs sem maszk, se kesztyű, se semmi. Mm. Sokkal nagyobb veszélyfaktor, mint az, hogy most kimegyek az erdőbe, és sétálok
hát
egyet, vagy ne adj Isten az utcára.
Hát
tehát.
Meg most én is értem, hogy le kell zárni, vagy értem a logikát mögötte, hogy miért zárják le mondjuk a parkokat, meg a játszótér az más, de mondjuk egy Margit-sziget, vagy római part, vagy bármit, hogy nyilván ne legyen tömeg, meg ne bandázzanak így sokan együtt, de ez meg arra kényszeríti az embereket, hogy hova mennek, bevásárlóközpontba. Tele vannak a Praktiker, az Obi, mert hogy az emberek nem tudnak kimenni, és azért valami programra vágynak hétvégén, hogy legalább így egyszer kimozduljanak, és akkor a helyet meg így tömve vannak a hipermarketek.
Igen, meg ilyenkor eszükbe jut, hogy jó, akkor meg kéne javítani azt a lépcsőt, ami már 1000 éve nyikorog,
igen,
meg azt a falatot le kéne festeni, és ugye ehhez hol vásárolnak be? Az Obiba meg a Praktikerbe.
Hát igen, nekem is el kell mennem, de majd szerintem így valamikor napközben biciklivel eltekerek, úgyhogy akkor talán nincsenek annyian, mint hétvégén, vagy munka után.
Hát talán.
Én már látom a fényt az alagút végén, úgyhogy szerintem így egy-két hónap és vége lesz ennek. Én azt gondolom.
Igyekszek én is optimista lenni ebben, és remélni, hogy idén még azért mászkálhatunk. Idén hova mentél volna? Mondtad, hogy egy pár utat most emiatt ki kellett offolni.
Igen, hát nagyon készültem a tavaszra. Igazából általában előre tervezek minden utazást, tehát legalább repülőjegyet megveszem. Ez általában úgy szokott működni, hogy olyan helyre szeretek menni, ahol még korábban nem jártam, legyen az egy város, vagy természeti látványosság. Úgyhogy idén tavaszra eddig Ciprus, Montenegró és Koszovó volt betervezve, ezek sajnos már mind meghiúsultak, de hát ami késik, az az nem múlik, mint tudjuk. Úgyhogy ezek teljesen új országok lettek volna és helyszínek. Hát remélem, hogy be tudom még pótolni valamikor az év második felében.
Reméljük. Ezek egyébként jól hangzanak, és még egyikbe sem voltam.
Én sem voltam, és ráadásul pont olyan szépen hangzott tervként, hogy Ciprus lett volna az 50. ország, ahova ellátogatok, és Ciprus a szerelem szigete, és tavasz van, és ez annyira így jól összeállt a fejemben, hogy akkor egy ilyen szép helyen tudom az 50. jubileumi országomat ünnepelni. Oh. Hát pont március 12-ére vagy 3-ára volt repülőjegy lefoglalva, és hát akkor jelentették be az szigorú korlátozásokat, úgyhogy esélytelen lett volna elutazni, mert az még lehet, hogy sikerült volna, hogy kijutok Ciprusra, viszont hazafelé már lehet, hogy törölték volna a járatomat. Egyébként utólag nézve felszállt mind a két gép, de azt gondolom, hogy jelen esetben tényleg a biztonság a legfontosabb, tehát, hogy így felelős utazóként nem utazunk sehova ebben az időszakban.
Igen, azért jelen helyzetben ez volt a jó döntés, mert azért olvastunk sok mindenkiről, aki kint ragadt, mert igen, nem voltak gépek visszafele haza, őket mindenféle külön géppel, úton, módon kellett hazahozni.
Igen,
ami meg nem egy olcsó mulatság.
Igen, azt gondolom, hogy ez volt a legjobb megoldás, meg tényleg annyira nem lehetett se egy-két napra előre látni, hogy mi fog történni, úgyhogy én inkább itthon maradtam, és itthon vészelem át ezt az időszakot.
Ez egy felelősségteljes döntés volt.
Igen.
És mi alapján döntöd el, hogy hova utazol éppen? Mármint azt ugye mondtad, hogy mindig új ország, de hogy azt nézed, hogy hol olcsó a repjegy, vagy van valami terved nagyjából, hogy az adott évben hova szeretnél utazni?
Igazából ideális esetben olyan helyre utazom, ahol lehet búvárkodni, és ugyanis az utazás mellett a búvárkodás a másik nagy szerelem, de hát ez általában évente egy-két alkalommal tud csak megvalósulni, hiszen nyilván ahhoz, hogy az ember merüljön, a kicsit messzebbre kell menni, és olyan vizekre, ahol van is látnivaló. Igazából nekem a terv az volt, hogy idén Európa összes országát bejárjam, és ez alapján választottam főként a desztinációkat, illetve hát nyilván a mai világban, illetve hát nem tudni, hogy mi fog következni, ezért inkább múlt időben beszélek. Tehát a fapados repülőtársaságok nagyon olcsó jegyeket kínáltak a környező országokba, és nagyon sok olyan hely van, ahol például még nem jártam, Ukrajna is ilyen. Úgyhogy elsősorban ilyen megfontolások alapján szoktam eldönteni, hogy hova utazom, hogy legyen egy olcsó repülőjegy, illetve közel legyen Magyarországhoz, és ahol még nem jártam.
A fapados járatoknak hála Európán belül már viszonylag olcsón ki lehet hozni egy utat,
igen,
ha a repülőt nézzük. Azért, hogyha már ezen túl gondolkodik az ember, például Ázsián, akkor már egy kicsit jobban zsebben nyúlós a dolog.
Igen. Bár egyébként Ázsiába is eljutni azt gondolom drága, viszont az ottani tartózkodás az már nem feltétlenül az, hiszen nagyon olcsók az élelmiszerek és a szállások is. Egyébként itt nagyon sokszor kapok olyan kérdést, hogy lehet ennyit utazni, meg hogy vannak tévhitek, hogy az utazás az nagyon sokba kerül. Én azt gondolom, hogy pár tízezer forintért már Európa bármelyik fővárosában el lehet tölteni egy hosszú hétvégét, tehát ehhez nem kellenek súlyos pénzek, és nem kell az embernek a zsebébe nyúlni mélyen, ahhoz, hogy utazzon és világot lásson.
Igen, Európán belül tellek. Én például az utóbbi időben Japánt nézegetem, mert nekem hatalmas nagy álmom, illetve tervem Japán, és hát igen,
az
olcsóbb ország.
Az a világ egyik legdrágább országa egyébként, az nekem is a bakancslistámon szerepel előkelő helyen, hogy Japánban egy cseresznyevirágzáskor kint lenni, így tavasztal, hát ez most idén nem valósult meg, de remélem, hogy pár éven belül eljutok oda, majd gyűjtögetek rá.
Én eredetileg ebben az évben akartam, de aztán ugye ez egy jó pár éve volt, mert aztán jött a hír, hogy ugye olimpia 2020-ban, mondom, akkor nem, az árak az egekben, nyilván, akár szállás, akár más szemszögből. Most meg ugye le is fújták, úgyhogy idén biztos, hogy nem, meglátjuk, hogy jövőre sikerül-e.
Igen, szurkolok, hogy összejöjjön.
Hát, az a baj, hogy jövőre tették át az olimpiát, úgyhogy...
Hát igen, nyára, talán még a tavasz meg az ősz az még ilyen szempontból szóba jöhet.
Egyébként is a tavasz vagy az ősz, mert a nyár az ugye nagyon meleg, nagyon párás, igen, amit én személy szerint nem bírok.
Igen.
Úgyhogy mindenképp vagy tavasz, vagy ősz, meglátjuk, hogy összejön-e, hogy jön össze. Említetted a búvárkodást. Ez honnan jött? Hol tanultál meg búvárkodni? Miért pont búvárkodni?
Hát ez egy nagyon érdekes történet. Igazából már 11 éve búvárkodom. Ez 11 éve történt először az első merülésem. Nálunk otthon a családban mindig is voltak díszhalak akváriumban. Sőt, apukám ő díszhaltenyésztéssel foglalkozott még a 90-es évek elején, úgyhogy nekünk így gyakorlatilag a lakás kelléke volt az, hogy legyen egy akvárium, sőt nem is egy, hanem több színes halacskákkal. Úgyhogy már gyerekkoromban magamba szívtam így a víz alatti világ szeretetét, rengeteg természetfilmet is néztem. És igazából apukám volt az, aki rávette arra, hogy próbáljak megbarátkozni a merüléssel, ő ugyanis kipróbálta, és mondta, hogy ez valami csodaszép világ, és ezt nekem látnom kell. Úgyhogy erre egy közös családi nyaralás során került sor, miután itthon elvégeztem a tanfolyamot, és kint vizsgáztam Egyiptomban a Vöröstengeren le búvárkodásból, és hát ez így szerelem volt első látásra.
Wow, Egyiptom, búvárkodás, úristen!
Igen, és egyébként még a mai napig is a Vöröstenger annyira csodálatos, tehát nem véletlenül mondják, hogy az egyik leggazdagabb élővilággal rendelkezik, tehát nyilván nagyon szépek az egzotikus trópusi vizek is, hiszen ott más jellegű élővilág van, de nincs két egyforma merülés, tehát pont ez a csodálatos ebben, hogy amíg a Földön azért általában a látnivalók azok egy helyben vannak, legyen az egy vízesés, vagy egy templom, vagy egy szurdok, addig a víz alatt minden változik, folyamatos változásban van, tehát az élőlények, a teknős, a halak, azok nem egy helyben vannak, hanem azok folyamatos mozgásban, és ezért minden alkalommal, amikor merülök, azt érzem, hogy ez egy nagyon szerencsés és hálás pillanat, hogyha láthatok egy delfint, vagy egy cápát, vagy egy teknőst elúszni.
Valószínűleg, ha látnék egy cápát elúszni magam mellett, nem gondolnám olyan hálásnak a helyzetet.
Hát szegény cápáknak egyébként rossz a marketingjük, én még mindig azt mondom, hogy így rájuk ragadt ez a véres ragadozó jelző. Nyilván egyébként nem elbagatilizálva a dolgot, azért nem fogok cápákat simogatni. Ellenben azért így búvárként azt mondom, hogy nagyon békés jószágok, sőt, félnek az embertől.
Persze, azért nem a Cápa című film alapján kell őket megítélni.
Igen.
De, és mindig mondják, hogy sokkal nagyobb eséllyel halsz meg autóbal esetben, mint cápa támadás által, de szóval, hogy így akkor sem egy pozitív állatok.
Igen, mert amíg autóbalesetből baleset az nem kerül feltétlen azonnal be a hírekbe, addig, hogy ha van évente pár tucat cápatámadás, az biztos, hogy szalag címként jelenik meg mindenhol. És,
igen.
És hát emiatt sokkal veszélyesebbnek tűnik a dolog, mint amilyen valójában.
Egy új marketingest kéne keresniük a cápáknak, úgy érzem.
Igen, jó tenne nekik, azt gondolom én is.
És azóta hány merülésed volt már, ezt számolod?
Igen, van egy búvárnapló, amiben szoktam írni a merüléseket, ez egyébként nem kötelező, de általában a legtöbb búvár vezet nyilvántartást arról, hogy hol merült, mikor merült, milyen mélyre merült, hány percet merült. Nekem van egy ilyen kis hátoldala is ezeknek a lapoknak, ahova én rajzolgatni szoktam, hogy miket láttam, meg írogatom az élményeket. Most már a 150. merülésemen túl vagyok, pontosan nem tudom, 100-170 körül járok, úgyhogy majd a 200. merülésnél szerintem pesgőt bontok a víz alatt, vagy nem tudom, vagy a víz fölött. Úgyhogy már azért szép számmal gyűjtögettem merüléseket az elmúlt 10 évben.
Az tényleg szép. És mi volt a legmélyebb pont, ahova lemerültél?
Hát igazából azzal a képesítéssel, amivel én rendelkezem, 40 méterig lehet lemerülni biztonságosan, tehát ez volt a legmélyebb pont, viszont ilyen mélységben már igazából nagyon sok látnivaló nincsen, mert azért az élőlények azok pár 10 méteren vannak főként. Ha ilyen mélyre merülünk, az két dolog miatt szokott általában bekövetkezni. Az egyik, hogy egy hajóroncs van esetleg a tenger fenekén, aminek vannak mélyebbi pontjai, és azért megyünk le mondjuk így 30 méter alá, vagy pedig a cápák miatt megyünk le, hogy megnézzük őket, ugyanis a cápák nem nagyon szeretik a meleg vizeket, és nyilván a felszínhez közeledve egyre magasabb a víznek a hőmérséklete, tehát hogy ők inkább a mélyebb vizeket szeretik, úgyhogy miattuk szoktunk általában ilyen mélyre merülni.
Ez érdekes.
Igen. De ilyen mélységben egyébként már csak pár percet lehet lent lenni, tehát nem arról szól, hogy 40-50 percet az ember 30 méteren dekkol. Általában 10 perceket szoktunk ilyen mélységekben tölteni, és utána folyamatosan emelkedünk a felszínre, mert azért a biztonságot be kell tartani merülés során is.
Persze. De mondjuk így akkor, erről egyébként nem sok mindent tudok, tehát a búvárkodás az nagyon messze áll tőlem. Viszont így akkor egy hajónak az átvizsgálása akár, az elég sok időt vesz igénybe, hogyha ilyen kevés időt lehet csak lent tölteni.
Igen, általában egy merülés 30 és 55 perc között szokott lenni, attól függően, hogy milyen mélységekben vagyunk lent. Ez mindig egyébként csoportosan történik, tehát egyedül sosem merülünk. Mindig van egy merülésvezető, aki pontosan ismeri az áramlatokat, ismeri a A, B és C útvonalat, ha bármi korrigálásra lenne szükség így az útvonalban a víz alatt, és mindig együtt megyünk le, és együtt is jövünk fel a felszínre.
Akkor végül is nincsenek ilyen egyedüli kis utak, hogy na most akkor én merülök egyet?
Nem, nincs ilyen, nincs.
Hanem mindig egy helyi segítségével minimum.
Igen, és mindenkinek van egy merülőtársa, akiért felelősséggel tartozik, tehát így párokban vagyunk gyakorlatilag 1-2 méter távolságra egymástól, és figyeljük a másikat, hogy ha bármi gond lenne, de hála Istennek nekem eddigi merüléseim során ilyen nem fordult elő, akkor ott legyél és tudj segíteni. Tehát ilyenkor már olyan vészhelyzeti gyakorlatokat is megtanítanak, hogy hogyan tudsz valakinek segíteni a víz alatt, hogyha esetleg bepánikolna, tönkre menne mondjuk a levegő forrás, és mondjuk neked kell adni levegőt. Tehát ilyenekre felkészítenek előre, úgyhogy azt gondolom, hogy kellő körültekintéssel ez egy teljesen veszélytelen sport, és nagyon-nagyon sok élményt ad.
Így, ahogy beszélsz róla, nem is tűnik olyan ijesztőnek ez az egész.
Abszolút nem. Egy nyitja van igazából, ami biológiai akadály lehet, vagy fiziológiai akadály, hogy ugye folyamatosan egyenlíteni kell, ahogy az ember megy egyre lejjebb és lejjebb. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amikor a repülőgép felszáll, és a nyomáskülönbség miatt bedugul az embernek a füle, és ezt ugye ki kell egyenlíteni. És ugyanez van, hogyha a mélység megyünk le a tenger mélyére is, hogy folyamatosan fújni kell az orrunkba egy kis levegőt, hogy kipattanjon a fülünk. Ha valaki ezt nem teszi meg, akkor az fájdalommal járhat, illetve hát akinek nincsen dobhártyája sajnos, az annak a merülés kizárva, mivel nem tud egyenlíteni. Úgyhogy ez az egyetlen olyan korlátozás, hogyha valakinek nincsen dobhártyája, akkor nem fog tudni merülni sajnos.
Hát ez nem áll fenn.
Akkor íve a lehetőség, egyszer érdemes
kipróbálni. Még akár merülhetnék is.
Igen. Hogyha egyszer a Vöröstenger partján jársz, akkor szerintem érdemes megpróbálni. Van lehetőség teljesen kezdőként is arra, hogy ugyanúgy, mint a tandemugrás, valaki levisz pár méter mélységbe, és fogja a kezed, és irányít, tehát ez egy teljesen biztonságos dolog lehet, úgyhogy érdemes kipróbálni, hogy olyan helyen vagy, és utána így, ha érdekel, akkor pedig egy tanfolyamot is el lehet végezni, hogy képzett búvár legyél.
Azt hiszem, ez soha nem fog bekövetkezni, de még kipróbálhatom, hogy is működik.
Jó. Én csak jó szívvel tudom ajánlani.
Jaj, most meghoztad a kedvem egy kicsit. Na jó.
Nagyon-nagyon szép, tényleg csodálatos a víz alatti világ, tehát számomra az hihetetlen élmény így a víz alatt lenni, amikor így megszűnik a tér és az idő. Egyszerűen az ember így gondolatok nélkül létezik a jelenben, és én ezt így a felszínen nagyon ritka, amikor így meg tudom teremteni azt a környezetet, hogy így nem gondolok semmire, csak kigondtalanul létezem. És ez a víz alatt minden alkalommal, minden merülés ilyen.
Ez annyira szép volt. A képeid alapján sokszor úgy tűnik, hogy egyedül utazol, ez mennyire igaz, illetve amikor egyedül utazol, akkor milyen egyedül utazni?
Igen, a képeim alapján úgy tűnik, hogy egyedül utazom, azonban általában nem így szokott történni, csak egyedül szerepelek a képen. Családdal és barátokkal szoktam utazni legtöbbször, viszont előfordult már olyan is, hogy teljesen egyedül utaztam el valahova, Erre egyébként pont tavaly került sor először. Dublinba látogattam el, Írország fővárosába teljesen egyedül, és utána így már másik útra is egyedül utaztam később a Francia Rivierára. Nagyon érdekes élmény volt és tapasztalat. Én sokáig úgy voltam az egyedüli utazása, hogy az egy olyan magányos, hát még mondhatom azt is, hogy olyan szánakozásra okot adó, hogy most nincs az embernek utitársa, és hogy egyedül kell elutaznia valahova. Azonban ezeket az tévképzeteket, amiket így magamban kialakítottam a sok év alatt, ez teljesen így felülírta az első szóló utazás. Hát számomra nagyon-nagyon jó élmény volt egyedül is utazni, sőt, sokkal nagyobb magabiztossággal indulok el azóta a világba, tehát így nagyon sok önbizalmat adott az, hogy egyedül is elmertem utazni, és bíztam annyira magamban, hogy ha bármi történik, eltévedek, akkor azt meg fogom tudni oldani egyedül is.
Igen, azt hiszem, hogyha az ember szeret is utazni, akkor az egyik legnagyobb akadály vagy gát, amit le kell küzdeni, hogyha egyedül kell valahova elutazni, mert mondjuk nem talál partnert az utazásaihoz.
Igen, nekem is így kezdődött, hogy általában találtam egy nagyon jó opciót, olcsó repülőjegyet, maximum egy napot ráhosszabbítva egy hétvégére tényleg fillérekből el lehetett utazni Európán belül, és ezeket rendre így a barátaimmal megosztottam, elküldtem nekik, hogy na nézzétek, milyen jó repülőjegyet találtam, kit érdekel, jöjjetek, fogjunk össze, és akkor én nem tudom, még én meggondolom, aztán mire meggondolták, addigra nyilván felment a repjegyára, úgyhogy igazából ez sarkalt arra, hogy akkor persze szólok, hogy van egy olcsó repülőjegy, de hogyha nem lesz hozzá utitársam, én akkor is megveszem és elutazom egyedül, mert érdekel. Úgyhogy ez így kezdődött, és nagyon várom, hogy ezt így még több utazás alkalmával így megéljem. Az első szóló utazás az picit úgy még aggodalmas volt, de csak az első fél nap, viszont a második az már nagyon-nagyon jó hangulatban telt el Nízában, úgyhogy az az egyik legjobban sikerült hosszú hétvégés utazásom volt így az elmúlt évben.
Mert akkor már tudtad, hogy mindent megoldasz, bármi is lesz.
Igen, igen, meg igazából úgy jó volt, hogy felállítottam a fejemben egy tervet, hogy akkor ma ezt csinálom, aztán azokat így felülírtam. Mert éppen rossz idő volt, és helyettesítettem más programmal, és az is jó volt, hogy nem kellett senkihez igazodnom, ha korán keltem föl, akkor el tudtam indulni, ha nem volt kedvem esetleg már tovább járni a várost, akkor nyugodt szívvel leültem egy étterembe, és megittam egy pohár bort, meg megvacsoráztam, tehát ez ilyen szempontból nagyon nagy szabadságot adott, hogy azt is úgy csinálom, ahogy nekem a legjobb, és ahogy én szeretném, ami lehet, hogy picit egoistán hangozhat, de ugyanakkor nagyon tudok biztatni minden utazót arra, hogy egyszer próbálja ki, hogy milyen egyedül utazni szóló utazóként.
Szerintem ez egyébként jól hangzik, tehát nem hangzott egoistán. Végül is az ember túl azon, hogy ugye azért, vagy hát az én gondolatmenetem az, hogy azért utazik az ember barátokkal, hogy ugye jól érezzék magukat, minden meg azért biztonságot ad, hogy nem vagy egyedül, ha ne adj Isten, valami történik. Uh-huh. De ugyanakkor meg, hogyha tényleg egyedül van az ember, akkor meg senkihez nem kell alkalmazkodni, azt csinál, amit akar. Ennek is megvan a szépsége.
Igen, és még a barátokkal való utazáshoz csak egy gondolat. Lehet, hogy olyan tulajdonságait ismered meg a barátaidnak, például egy utazás alatt, ami itthon nem jön ki, hiszen nincsen olyan szituáció, nincsen olyan helyzet, és én sokszor hallottam olyan történeteket, saját bőrömön is volt egy-két ilyen helyzet, amikor elmentünk egy nagyobb baráti társasággal, és egy valaki nem érezte jól magát, mert éppen rossz lábbal kelt fel, nem ízlett neki az étteremben az étel, és ez a negatív hangulatot így sokszor rányomja egy ember véleménye is az egész társaságra, és utána pedig azzal telik el utána egy-két óra, hogy akkor megbékíteni a másikat, hogy jobb kedvre deríteni, és ez megint olyan felesleges körök, amiket ugye ki lehet kerülni azzal, hogyha az ember egyedül utazik.
Igen, ez így van. Ezt én is tapasztaltam már egyszer-kétszer.
Igen, szerintem ebben mindenki belefut akarva, akaratlan is. És ezzel nincs is semmi probléma, nyilván, hogyha az ember társasággal megy, akkor ezzel számolni kell, hogy benne van a pakliban, hogy nem mindenki olyan aktív, például nem mindenki szeret felkelni kora reggel, valaki a tengerparton szeret feküdni, más inkább túrázni szeretne, tehát így is érdemes megválogatni így az utazótársakat, hogy legalább így meg legyen egy vagy kettő közös érdeklődési pont, hogy ne az legyen, hogy széthúzás van a nyaralás vagy az utazás alatt.
Igen, mert végül is annak sincs túl sok értelme, hogyha úgy mindenki enged a másiknak, és akkor széthullik a csapat úgy értve, hogy az egyik lemegy strandra, igen, a másik meg elmegy a hegyekbe. akkor megint ott vagyunk, hogy igazából mehetne egyedül is
igen,
az ember.
Igen. Úgyhogy most az egyik tavaszi útam is egy teljesen szóló utazás lett volna Montenegróba ráadásul. Nagyon-nagyon szép ország, és nagyon készültem. Kotori öbölben lett volna a szállásom, ugye az világörökség részét képező hely. Gyönyörű szép képeket láttam már róla. De hát most így várnia kell rám még.
Majd jövőre.
Jövőre, vagy össze remélem. Én azért így bizakodó vagyok, hogy szerintem azért idén még fogunk utazni.
Igen, én azért mondtam, hogy jövőre, mert azért vannak olyan desztinációk, ahova az ember mondjuk tényleg csak tavasszal szeret utazni, vagy csak nyáron, tehát azért nem feltétlenül megy el az ember ősszel olyan helyekre, ahova eredetileg tavasszal akart.
Igen.
Volt már valami problémád utazás alatt, vagy valami olyan dolog, ami váratlanul ért, most akár a reptéren, akár konkrétan az utazás közben szálláson?
Hát igazából nagyon-nagyon negatív élmények nem értek utazás alatt. Volt egy-két olyan váratlan, kellemetlen szituáció, amit végül így kis poénnal, vagy rugalmassággal sikerült megoldani. Az egyik az volt, hogy az én figyelmetlenségemnek köszönhetően sikerült egy olyan szállást lefoglalnom, amelyik nem az enyém volt csak és kizárólag, hanem a tulajdonos is ott lakott. És ráadásul ez Rigában történt, Lettországban, és a családommal együtt utaztam. Na most így megérkeztünk így Svetlánának a lakására, így este 10 órakor, bőröndökkel az 5. emeleten volt egy régi bérházban, lift nem volt, így fölcihelődtünk bőröndökkel, és mondta, hogy nem probléma, hogy későn érkezünk. Én nem is értettem először, hogy ezt így ennyire rugalmasan tudja kezelni, mert hogy így késett is a busz, meg eltévedtünk a városban este, nem volt tömegközlekedés, és sétáltunk 2 kilométert, úgyhogy megérkeztünk Svetlana lakásához, és kinyitotta az ajtót, és kiderült, hogy hát igazából egy szobát kapunk így hárman, és hogy így közös minden, mert hogy ott él a lakásban életvitelszerűen. Úgyhogy ez így kicsit így először meghökkentünk, hát meg nyilván a szüleim is, ők azért ugye 60 pluszos korosztály már, de abszolút így rugalmasan megoldottuk a helyzetet, így összehúztuk magunkat. Nekem egyébként a szállás úgy nem is fontos egy utazás alatt, nem szoktam szállodákban megszállni, egyáltalán nem fontos az, hogy most hány csillagos az adott hotel vagy apartman. Igazából ide is csak így aludni jártunk haza esténként, úgyhogy nem okozott gondot, ráadásul így borúra derül, hogy Svetlana nagyon házias volt, és minden reggel készített nekünk reggelit, saját lekvár és saját lett reggeli különlegességeket varázsolt a konyhában, úgyhogy végül is így egyébként még ez így jól is sült el ez a történet, csak így az elején egy picit így megkökkentem, hogy ez most így hogyan is van.
Ez jó. Mi is volt már, hogy olyan helyen szálltunk meg a családdal, ahol ott laktak a szállásadó, de szóval, hogy ez egy ilyen kétszintes ház volt, és a miénk volt a felső szint, az övék pedig a földszint, és nálunk is például Erdélyben volt ilyen, hogy de kifejezetten ilyen szállást is teljesen tisztában voltunk vele, hogy ez a helyzet, hogy ott laknak, és hát ugye Erdély. Én Borsod-Abaúj-Zemplén megyében lakok egyébként, Mezőkövesden.
Tényleg? Én is borsodi és vagyok egyébként.
Igen. Tudom. És hát későn éltünk oda, hát nyilván Erdély azért nem 2 percre van, ráadásul jól bementünk a közepébe, ott a Csíksomjó környékére, uh-huh. És este 8-kor körül éltünk oda, hát egy tanya világot képzelj el, állatok, minden földút vezetett fel, és már hívtak, hogy merre vagyunk, meg hol vagyunk, mondtuk, hogy úton vagyunk, meg minden, és itt is ugyanez volt, hogy megérkeztünk ott a család, és vacsorával váltak minden reggeli vacsora, úgyhogy nagyon szuper volt. Igen. Bevezettek így az erdélyi gasztronómiába.
Igen, ezek egyébként nagyon szuper dolgok, meg én is örülök neki, hogyha helyiekkel tudok beszélgetni, vagy tanácsot kérni tőlük, hova menni, mit érdemes megnézni. Itt ebben a szituációban csak tényleg az volt a meghökkentő, hogy én nem számítottam arra, hogy valaki ott fog lakni, mert elnéztem a foglalást, és úgy láttam, hogy az egész hely a miénk lesz, és nem csak egy szoba.
Amíg nem hasfelmetsző Jack lakik ott, addig igazából Igen. Nincs probléma.
És egyébként szerencsére jó értékeléseket kapott, tehát nekem ez mondjuk így fontos minden szállásfoglalásnál, hogy akárhova megyek, azért így leellenőrzöm duplán is, hogy a szállásadó az mennyire megbízható, mennyire kapott jó értékeléseket, milyen tiszta a hely, tehát ezek azok az alapdolgok, amikhez mindig ragaszkodom. A többi az lényegtelen, hogy most milyen az ágy, milyen a párna. Mindenhol általában csak pár éjszakát szoktam aludni, azt meg igazából bárhol kibírom.
Persze, az értékelések fontosak, meg ugye most már, ha 21. században azért rengeteg véleményt lehet olvasni, igen, a különböző szállásokról.
Igen, igen, úgyhogy szerencsére most már annyira nagy meglepetések nem érhetik az embert, bár én még mindig hallottam olyanokat, hogy valaki horvátországi nyaralásra befoglalt egy teljesen újonnan nyílt apartmant, amiről nagyon szép képek voltak feltöltve, megérkeztek Horvátországba, és nem volt csak egy üres telek a helyén, de hát ez egyébként az ő hibájuk volt, hiszen egy teljesen új és nem értékelt szállást választottak még, és ez egy csalás volt sajnos, mint utólag kiderült, úgyhogy azért ezekre is így figyelni kell, hogy inkább az ember duplán ellenőrizze le, hogy a hely valóban létezik-e, és hogy tényleg megfelel a képeknek így a valóság.
Ez durva.
Igen. Igen, és utána, hogy futottak a pénzük után, szerencsére kaptak kártérítést, de hát főszezon volt, családdal utaztak, azt hiszem, hogy 8-an voltak, mert ráadásul 2 család ment együtt, és hát azért nem olyan egyszerű volt így azonnal szállást találni 8 embernek főszezonban, de megoldották, úgyhogy...
Meg nem is olcsó főszezonban, igen, szállást találni, újat, hirtelen.
Igen, 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 úgyhogy egy picit így nekik is rosszul indult a nyaralás, de végül is sikerült megoldani, úgyhogy nem kellett haza vezetniük.
Még az a szerencse. Inkább belföld, vagy inkább külföld, ha utazás?
Igazából én úgy vagyok, ez egy jó kérdés, mert nekem legalább olyan feltöltődést tud adni egy hétvégi 20 kilométeres túrázás, mint az, hogyha elrepülök valahova. Nyilván nem ugyanolyan a kettő, hiszen az almát a körtével nem lehet összehasonlítani, de nálam a belföld is előnyt élvez. Sőt, én úgy terveztem, még mielőtt így a koronavírus miatt bezárultak volna az országhatárok, hogy én idén többet szeretnék itthon túrázni, több várost szeretnék felfedezni, eljutni olyan helyekre, ahol még nem jártam, mert azt gondolom, hogy nem kell ahhoz feltétlenül külföldben gondolkodni, hogyha utazásról van szó.
Ez abszolút így van. Mi is sokszor utazunk így belföldön belül, akárha csak itt a környéken egy túra, azért itt a megyében elég sok szép hely van. Uh-huh. És mi nagyon sűrűn járunk túrázni. Ugye én nem tudok túl sokat sétálni, mert mozgássérült vagyok, de azért mindig elmegyünk egy kisebb túrákra. Tehát ilyen 20 kilométert nem. Uh-huh. Nem. Az ilyen 2-3 túra, 4-5 túra alatt jön össze. Uh-huh. De azért mindig megyünk, és egyébként az országon belül is szoktunk, tehát ilyen hétvége, hosszú hétvége akármi. Uh-huh. Így jutottunk el Győrbe, ugye, ami az ország másik vége. Uh-huh. Meg nagyon sokat voltunk Kőszeg, Sopron környékén. Illetve igen, imádom azt a részt. Illetve ugye mi mindig, vagy hát egy időben nagyon sokszor csináltuk azt, hogy ilyen határmenti magyar helyen foglaltunk szállást, és átmentünk külföldre, akár az osztrák határnál, akárhol. Sokszor az volt, hogy na jó, akkor magyar szállás, és akkor átmentünk uh-huh. a környező országokba.
A szuper.
Ez is egy jó opció lehet, mert ugye határmentén is rengeteg látnivaló van, viszont a magyar szállások sokszor ugye olcsóbban ki tudsz jönni belőlük.
Egyébként, hogyha egy ilyen különlegesebb helyet javasolhatok, akkor látogassatok el Somoskőre, ami egy Nógrád megyei kis település, és azért érdekes a története, mert ott van egy nagyon szép vár egy domb tetején, és maga az egész környezet az nagyon vadregényes, és az a vár, így a történelem folyamán, ha jól emlékszem, 3-szor cserélt gazdát Szlovákia és Magyarország között, és volt olyan időszak, amikor a falu Magyarországhoz tartozott, a vár már Szlovákiához tartozott, úgyhogy, de most így visszakerült hozzánk így a vár. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép kis település.
Ez kicsit hasonlít Sopronhoz és az osztrák.
Igen, igen. Hűségváros.
Osztrákokhoz.
Igen.
ez érdekes, érdekes történet. Láttam egyébként azt a bejegyzésedet, amiben ezeket a helyeket felsoroltad, de még nem tudtam rendesen végigolvasni, csak láttam, hogy ezt is megemlíted benne.
Igen, és még egy érdekesség, hogy ugye az utazásaimról rendszeresen beszámolok így a blogomon, és minden idők legkedveltebb cikkei azok magyarok, magyar vonatkozásúak. Tehát én azt gondolom, ilyen szempontból is érdemes belföldben gondolkodni, hogy persze nagyon egzotikus, meg nagyon szép egy dél-kelet-ázsiai ország is, de sokak számára elérhetetlen, és azt gondolom, hogy utazó bloggerként én a tartalmakon kívül értéket is szeretnék közvetíteni így az írásaimmal, közelebb hozni az utazást, meg az utazási élményt az olvasókhoz, és egy hazai, egy magyar kirándulással sokkal többen tudnak azonosulni, sokkal többen engedhetik meg maguknak, hogy ők is felkeressék az adott helyet, mint mondjuk például Mexikót, vagy Borneót, ahol jártam.
Igen, ez sokkal elérhetőbb cél, mondjuk elmenni a Somoskőre, mint Mexikóba adott esetben.
Igen.
Egy magyar ember számára.
Igen, igen, úgyhogy nálam ezért is kerül. Egyrészt nagyon szeretek itthon is kirándulni, másrészt ezeket a szempontokat is így figyelembe vettem, amikor eldöntöttem, hogy idén többet fogok kirándulni és túrázni, és azt gondolom, hogy a jelen helyzetben plusz arra vagyunk kényszerítve, hogy országhatáron belül maradjunk, tehát egy-egy egészségügyi sétával vagy túrával olyan helyekre el lehet jutni, ami eddig esetleg nem is került föl így az embernek az utazó térképére, úgyhogy ez picit arra is lehetőséget ad, hogy jobban megismerjük hazánkat.
Igen, és ha jól tudom, akkor te ebben most segíteni is fogsz nekünk, ugyanis ilyen top 10-es bejegyzéseket tervezel.
Igen, 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 igen. Igen, ez szerintem sokak számára hasznos lehet, meg inspiráló, hogy persze nyilván vannak úti könyvek, amik alapján össze lehet állítani egy tervet, de segítség lehet az, hogyha van 10 sarokpont, amit mondjuk így érdemes betervezni, és amellé még mondjuk, ha belefér időben, akkor még plusz kiegészítő programokat választani, úgyhogy igen, igen, most elkezdtem ezt a top 10-es országjárást is, meg világjárást is.
Én már nagyon várom ezeket a bejegyzéseket.
Remélem, hogy tetszeni fognak.
Biztos vagyok benne. Ha már nem utazhatunk, akkor legalább olvassunk róla.
Igen, virtuálisan utazhatunk a kanapéról.
Ilyenkor egy kicsit áldom a Google Maps-et, mert azon legalább látja az ember, hogy...
Igen, igen, azzal egy
milyen
picit...
Milyen is az adott ország?
Igen, azzal egy picit a világ közelebb kerül. Ma már azért könnyebb sokkal, mint régen az internet előtti korszakban.
Persze. Bár abszolút könnyebb, de azért megvan a hátránya is. Pont az ilyen becsapós szállások miatt, amit a barátaid is
igen,
átéltek.
Igen.
Azért ezek valószínű megnövekedtek az utóbbi időben.
Igen. Hát sajnos.
Sajnos.
Igen.
Melyik volt eddig a kedvenc desztinációd, amit meglátogattál? Mert ugye voltak merüléseid Mexikóban, nagyjából ez a legfrissebb nagy projekted
igen,
volt a blog alapján, ha jól emlékszem.
Igen.
Meg ugye voltál Norvégiában sarkifény, igen, meg orkalesen.
Igen, igen.
Én itt csak nézek és bámulok, és egy kicsit irigykedek. Melyik volt a kedvenced?
Igen, ez két nagyon extrém példa, és azt gondolom, hogy eddigi életemben ez a kettő utazás volt az, ami a legnagyobb wow élményt így kiváltotta belőlem, és ezzel két hatalmas pakancslistás álmom is teljesült. Hogy a fókákkal merüljek, meg orkákkal merüljek, tehát mind a kettő végül is búvárkodáshoz köthető. Azonban azt gondolom, hogy ami a legemlékezetesebb, vagy legnagyobb élményt adó utazásom volt, az Azori-szigetek.
Uh-huh.
Ugye az Atlanti-óceán közepén, félúton Európa és Amerika között van ez a 9 szigetből álló csoport, ami Portugáliához tartozik közigazgatásilag, és valami hihetetlenül gyönyörű és érintetlen mindegyik sziget. Itt tavaly egy kéthetes saját szervezésű túra keretében jutottam el az Azori-szigetekre, és a 9 szigetből 6-ot sikerült felfedeznem. Nagyon érdekes, hogy mindegyik sziget vulkanikus eredetű, tehát a vulkán, a tenger mélyén lévő vulkán nyomta ki ezeket a szigeteket így a felszínre. Viszont, és ennek megfelelően nagyon sziklásak, és fekete homok van mindenhol. Viszont az az érdekes, hogy amíg Izlandon általában feketeség van, és ez a jeges hatás, addig itt az Azori-szigeteken hihetetlenül gazdag az élővilág, meg a természeti világ is, tehát olyan, mintha egy dzsungel lenne gyakorlatilag, tehát nagyon-nagyon zöld minden, és ezek a fekete sziklák a zölddel valami elképesztő kontrasztot képeznek.
Gyönyörű lehet.
És ami még így nagyon plusz, hogy én Izlandon is szerencsére még akkor jártam 2015-ben, amikor már népszerű úti cél volt, de nem volt annyira felkapva, mint napjainkban. Tehát én Izlandot még a túlturizmus, vagy nem is tudom, erre így van-e szebb magyar szó, tehát ez az overturizm angolból ered, hogy ez a túlságosan felkapott hely, és nagyon több millióan keresik fel évente, és ez már így a rovására mehet az élménynek, tehát hogy Izlandot még ilyen, tehát hogy még ezelőtt tudtam felfedezni, és az Azori-szigetek is szerencsére most még nincs annyira benne az emberek fejében, mint úti cél. Tehát volt olyan nap, hogy így nem találkoztunk konkrétan emberekkel. És hogy ez annyira az ember így egyé válhat a természettel, és annyira egy porszemnek érezheti magát így a nagy univerzumban, hogy ezt nagyon-nagyon kevés szeglete van a bolygónak, ahol ezt így megtapasztalhatja, hogy ennyire együtt él, létezik a természettel, és hát ugye ez nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra így a tavalyi évről, hogy eljutottam ide. Nem sok olyan hely van a világon, ahova újra és újra visszamennék, de az Azori-szigetek az biztos, hogy közte lenne, hogy oda bármikor nagyon szívesen visszamennék. Nekem egyébként is az élővilág, a természet az a meghatározó, hogyha utazásról van szó. Nyilván a városlátogatásoknak is megvan a helye, de ha választani kell egy város és egy természeti úti cél között, akkor biztos, hogy az utóbbi lesz a befutó.
Ezt épp kérdezni akartam egyébként, mert neked nagyon sok ilyen természetközeli bejegyzésed van az utazásaidról, és mondom, rákérdezek, hogy inkább város vagy természet, de hát ez egyértelmű.
Igen,
akkor.
Igen. Tehát a városokat is nyilván, hogyha mondjuk egy országot fedezek föl, vagy országjáráson vagyok, például ez volt Észak-Macedóniánál, vagy Bosznia-Hercegovina esetében is, hogy nyilván a fővárost, Skopjét, illetve Szarajevót, azt bejártuk, megnéztük a főbb látnivalókat, de sokkal nagyobb élményt adott nekem a vidéki látnivalók, a természet, a hegyek. Úgyhogy én igen, tehát nekem ez nagyon-nagyon fontos, és számomra ez így nagyon sok plusz tud adni. Olyan érintetlenebb természeti helyekre jutok el egy utazás alkalmával, ami így nem a városhoz köthető.
Végül is a természetnek is megvan a maga szépsége, de azért minden országban van egy-egy olyan város, amit viszont érdemes megnézni.
Hogyne.
Érdemes ezeket vegyíteni, és ezt is, azt is.
Igen. Ilyen szempontból egyébként Mexikó az tökéletes kombinációja volt ennek, hogy városban is voltunk, természeti helyek is voltunk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon optimális keveredése volt a kettőnek.
Kicsit teljünk vissza erre az orkalesre, mert ez engem nagyon felcsigázott már akkor is, amikor olvastam róla, meg láttam a képeket, úristen, de gyönyörű volt. Hogy jutottál el ide erre a hajóra? Mesélj erről egy kicsit.
Hát ez egy körülbelül az utazás előtt már egy éve szervezés alatt volt. Ez egy sarkvidéki expedíciós hajó tulajdonképpen, amire én eljutottam, és nagyon kevesen merülnek orkákkal. Általában ugye ez az óceánok egyik csúcsragadozója, ezt is számos természetfilmben lehet látni, hogy mennyire okos élőlényekről van szó, és ők mennyire csapatban és stratégiai elvek alapján tudnak így vadászni, sokkal intelligensebb állatok, mint a cápák például. És nagyon sok helyen a világon élnek, tehát ők cirkulálnak így a vizekben, viszont egyedül Norvégia az a hely, ahol megengedik, hogy az ember bemerüljön a díszbe közéjük. Máshol, például Kanadában, Kanada partjainál, vagy Dél-Afrikánál ezt nem lehet megtenni, és ennek így az a magyarázata nagyon-nagyon érdekes, hogy ugye ők egy ragadozó élőlények, általában fókákkal táplálkoznak, sőt, még cápákat is simán megtámadnak, a nagy fehér cápával is végeznek, tehát például érdekességként Dél-Afrikából az orkák űzték el a nagy fehér cápákat, ugyanis annyira tömegesen jelentek meg, hogy a cápák azonnal elmentek onnan, mert hogy még őket is meg megtámadja.
Erről, mintha olvastam is volna már egy cikket.
Igen, igen. Tehát, hogy egy alapvetően egy nagyon csúcsragadozóról beszélünk, viszont Norvégiában teljesen más, hogy szocializálódtak ezek az élőlények, míg a világ más tájain ezt a nagyon vadászú életmódot folytatják, addig Norvégiában heringekkel táplálkoznak, és ilyen gömbökbe, ilyen csali gömbökbe terelik őket össze, és utána pedig így a farkukkal belecsapnak ebbe a gömbbe, és akkor ugye nyilván a halak megszédülnek, és ők így táplálkoznak. Tehát nagyon érdekes, és ezért engedik meg Norvégiában, hogy bemenjen az ember közéjük a jeges vízbe, mert amiatt, mert teljesen más vadászó életmódot folytatnak, mint a világ más tájain, ezért nem veszélyes az, vagy nem merül fel annak a veszélye, hogy az embert megtámadják. Ugyanis ezek az élőlények, az orkák, ők családokban élnek, a nagyon erős az anya és a nagyanyai kötődés, és amit a borjú az anyától lát, azt fogja tovább örökíteni a saját családjában is. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy heringeket hogyan kell elejteni, akkor ő ezt fogja továbbadni majd az utódainak. Úgyhogy Norvégiában még megengedik, hogy az orkák közé bemerüljön valaki.
De érdekes, hogy ennyire változó a viselkedésük attól függően, hogy hol vannak.
Igen, igen. Úgyhogy ugye adott volt a cél, hogy Norvégia és orka lesz. És hát ugye a felkészülés az azért így némi körültekintést igényelt, ugyanis az orkák a norvég fjordokban a téli időszakban vannak. Télen ugye nagyon hideg van, és rövidek a nappalok is, 19 órán keresztül van sötét, és mindössze 5 órán keresztül van fent a nap, 5 vagy 6 órán keresztül, de azt a világosságot is úgy kell elképzelni, mint hogy folyamatosan naplemente lenne gyakorlatilag, tehát a horizonton van folyamatosan a nap, és hát ilyen körülmények között indultunk el egy hajóval, és próbáltuk így az orkákat becserkészni. Ők nyilván nem egy helyen vannak, folyamatosan mozognak, úgyhogy a hajóval is mentünk északra, ez az északi sarkörön túl még 300 kilométerre voltunk Tromsőtől, és folyamatosan tartotta a hajó legénysége a kapcsolatot a hering halászhajókkal, hogy ahol előző nap heringeket nagyobb mennyiségben haláztak, ott valószínűleg orkák is vannak. Tehát, hogy ez mindig így ilyen előre szervezést igényelt, hogy most akkor melyik fjordot, melyik öblöt próbáljuk meg így másnap így megmerülni, ahol nagy eséllyel lehetnek orkák.
Ahol hering, ott az orka.
Így van, igen. Igen, ők így kéz a kézben együtt járnak. És hát ugye, hát 5 fokos volt a víz, tehát nagyon-nagyon-nagyon hideg volt, viszont fantasztikus élmény volt látni őket már hajóról is, csónakból is, víz alatt meg egészen káprázatosak. Nem félnek az embertől feltétlenül, de kikerülik az embert. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon okos állatok voltak, nagyon jól tudták, hogy ott vagyunk, és fogták, és lementek 10-20-30 méter mélyre, és akkor már ott így elvesztettük őket szem elől. Egyébként ez nem klasszikus búvárkodás volt, tehát nem palackkal merültünk, hiszen az orkák főleg a felszínhez közel vannak, hanem ez úgynevezett snorkeling volt, tehát mi a víz felszínen lebegtünk, és ott vártuk, hogy az orkák elúszanak mellettünk, vagy alattunk.
Azért ez egy felejthetetlen élmény.
Fú, nagyon, nagyon, és hogy az orka az egy ilyen bakancslistás dolog volt életemben, a másik pedig a sarki fény, amit szintén volt szerencsém megtapasztalni, megélni, és hát az is ilyen wow, tehát a világ 8. csodája legalábbis számomra így azt jelentette. Nagyon-nagyon nagy élmény volt elcsípni a sarki fényt, úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és emlékezetes túra marad, és hát nyilván ez egy extrém túra volt, de bármikor szívesen visszamennék oda is, hogyha lenne rá lehetőségem.
Nagyon sok minden van a bakancslistámon, de két dolog van, amit mindenképp meg kell lépnem, meg kell látnom, az egyik az Japán, uh-huh. A másik pedig a sarki fény. Oh. Tehát...
Igen. Igen.
Annyira gyönyörű, és muszáj élőben látni.
És én a sarki fényel kapcsolatban hát nem voltam igazán képben, hogy ez tudtam, hogy mi a jelenség, mi idézi elő, hol lehet látni, de én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen folyamatosan jelenlévő természeti jelenség.
És nem.
Tehát én kétszer is lemaradtam róla, és már nagyon zokon vettem az egészet, hogy én elutazok Izlandra télen, vacogok a jeges szélben, így a semmi közepén, és nincsen északi fény, ha van, akkor éppen felhős az ég, és nem látni. Tehát, hogy ez nagyon sok mindennek együtt kell állnia, hogy az ember el tudja csípni. És hát végül Norvégiában sikerült, úgyhogy ha az ember így biztosra szeretne menni, akkor én Norvégiát tudom javasolni így a téli időszakban, és Tromsø környékét, azt egyébként így az Aurora Borealis fővárosának is nevezik a világon, nem véletlenül, tényleg nagyon nagy valószínűséggel el lehet csípni.
Igen, ha valaki sarkifényt akar látni, akkor valahogy mindig Tromsøhöz lyukat ki, hogyha egy kicsit utána néz, hogy oda menjen.
Igen.
És ha jól emlékszem, akkor ilyen január-márciusi időszakban a legnagyobb esélyre.
Hát igazából, igen. Ahogy én utána olvastam, és írtam is róla, a sarkifény az gyakorlatilag egész éven, illetve nagyon érdekes, a sarkifény az az északi és a déli féltekén is van.
Igen.
És amit mi ugye sarkifényként ismerünk, az gyakorlatilag az északi fény, ugye az északi féltekéhez kapcsolódóan. Tehát ugye egész éven van, viszont nyáron, mivel akkor meg a nap nem nyugszik le, ezért nem látni a légkörben ezeket a sugarakat és hullámokat, és ezért akkor érdemes menni, amikor kevés a napsütéses órák száma, és ez egyébként az októbertől márciusig tartó időszak a legideálisabb, de azon belül is a téli időszak, hiszen akkor nagyon kevés a világos órák száma, tehát nagyobb lehetőség van megfigyelni az égbolton ezt a jelenséget.
Nem elég, hogy az északi országokban egyébként sincs túl meleg, még mi a leghidegebb időszakban is megyünk, hogy lássuk ezt az északi fényt.
Igen. Hát igen, egy picit meg kell szenvedni ezért, de mindenképp megéri.
Hát már a képek alapján is megéri, úgyhogy abszolút. Egyszer én is.
Hát remélem, hogy le tudod pipálni a bakancslistádról, mert tényleg így nagyon különleges élmény, úgyhogy kívánom,
Muszáj, hogy juss el
valamelyik északi országba, így is lássa a tipényt.
Köszönöm, reméljük, megoldjuk. Igazából így, ahogy az utazásaimat, meg így a bakancslist tervezgetem, írogatom, így arra jöttem rá, hogy klasszikus nőből vagyok, mert hogy Japán az egyik legdrágább ország.
Igen.
És én oda akarok kijutni, illetve hát az Európán belül pedig az északi országokat szokták mondani a legdrágábbnak.
Igen.
És én oda akarok eljutni.
Igen. Hát... Igen, ezek az országok valóban így nem a legolcsóbbak, főleg magyarországi árszínvonalhoz viszonyítva, de azért ki lehet hozni ezt is így okosan, kellő szervezéssel, így olcsóbban, mint hogyha az ember mondjuk befizet egy utazási irodánál egy csomagra, egy úti célra.
Igen, persze. Még egy kérdés így az orkákkal kapcsolatban, aztán lépünk tovább. De hogy mondtad, hogy egy kutatóhajón voltál végül is.
Igen.
Erre mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű felkerülni egy ilyen kutatóhajóra?
Igazából erre a kutatóhajóra 15 férőhely volt, amivel elindult. Ezekre föl lehet kerülni, tehát vannak lehetőségek, hogy az ember nagyon jó előre, fél év, egy évre előre helyet biztosítson magának. Ugyanakkor, ugye, ahogy említettem is, sajnos garancia nincs arra, hogy az ember találkozzon is orkákkal. Nekünk nagyon szerencsénk volt, mert egy nagyon kedves és ráadásul svéd kutatóhölgy volt a merülésvezető a hajón, és ő kimondottan víz alatti filmezéssel, orkákkal, hosszú szárnyú bálnákkal forgat természetfilmeket a svéd televízió számára, illetve más csatornák számára is, és hogy ő bálna szakértő, és ő már teljesen felkészülten a mozdulataikból látja, hogy most érdemes-e azt a csapatot megkörnyékezni, vagy sem. Ők most vadásznak, játszanak, vagy mennyire lesznek együttműködőek. Úgyhogy föl lehet kerülni, egyébként Tromsøből általában nem feltétlenül ilyen sarki expedíciós hajóra, de kisebb csónakokkal indítanak azért a turisták és a látogatók számára orkalest, amikor ilyen gumicsónakkal viszonylag közel lehet merészkedni hozzájuk. A vízben nem megy be az ember, viszont láthatja őket fentről.
Azért egy kutatóhajón nagyobb biztonságban érezném magam, mint egy gumicsónakban, ha orkák vesznek körül. Mert még gumilabdának néznek, és elkezdenek játszani velük. Ha már itt mert ez relatíve egy szervezett utazás volt,
igen,
ugye? De hogy alapesetben vagy általánosságban szervezett utazás, vagy saját magad szervezett utazás? Melyiknek a híve vagy?
Hát 90%-ban én saját magam szervezem az utazásaimat. Ezek alól csak a búvár túrák a kivételek. Tehát azok általában ugye egy csapatban megyünk, ami egy baráti társaság, 15-20 fő. Ezek szervezettek, de ezek nagyon ritkán vannak, ezek évente maximum egy-két alkalommal. A többi utazásomat azt én szervezem teljes egészében.
Szeretsz a magad ura lenni?
Egyrészt szeretek is a magam ura lenni, másrészt engem már maga a szervezés is legalább olyan lelkesedéssel tölt el, mint maga az utazás. Tehát nagyon jó dolog rábukkanni egy jó repjegyre, egy jó szállásra, kitalálni, hogy mi legyen az útvonal, a programterv, miket nézzünk meg. Hát itt az ember, hogyha saját maga szervezi az utazását, akkor úgy érezheti, hogy valamit így felfedez, és nem a kezébe adják. De remélem, ez így valamennyire így érthetően sikerül fejeznem magam, tehát nem oda visznek egy vízeséshez, hanem oda megyek egy vízeséshez, és olyan érzésem van, mintha ez csak arra várt volna, hogy rábukkanjak.
Teljesen érthető, amit mondasz, és egyébként egyetértek. Egyszer nagyon régen, hát szervezett útnak lehet végül is nevezni, egy ilyen testvérvárosi út volt Franciaországba. Az volt talán az egyetlen ilyen szervezett utazás, amin részt vettünk, így a családdal. Egyébként mindig magunknak szervezzük, és egyébként olyan sztorik jött neki a végére, hogy szervezett úttal ilyet nem tesz meg az ember, vagy nem él át.
Igen, itt ezekre fog az ember emlékezni így sokáig, amik így, még ha egy pici zökkenő vagy bökkenő is volt benne, de az teszi, hogy egyedivé az élményt.
Igen. Ugye neked volt egy betegséged, aminek már 5 éve, hogy megműtöttek, ha jól tudom.
Igen.
Hogy érzed most magad úgy unblock, tehát nem csak testileg, hanem így lelkileg és minden, hiszen ez az 5 év, ez eléggé vízválasztó ebben az esetben.
Hát köszönöm szépen a kérdést. Igen, most már szerencsére meg lehet nyugodni, le lehet tenni így az embernek a válláról azt a súlyos követ így a földre, hogy meggyógyultam. Ugye 5 éve volt nekem egy daganatos betegségem, áttétekkel már, ami így teljesen váratlanul jött, és folyamatos negatív eredmények mellett ki tudott alakulni sajnos egy daganat. És hát megműtöttek, és kaptam utókezelést is, ami egy hatalmas változást hozott az életemben, és ez a változás azóta is tart. Teljesen átértékeltem az addigi fontosságokat az életben, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami nem. Azt gondolom, hogy ha az ember egy ilyen traumán keresztül megy, akkor utána meg fog változni így a világról alkotott felfogása, és én is ezt tapasztaltam saját magamon, hogy a műtét után kezdtem el apró dolgoknak jobban örülni. Hogy süt a nap, hogy egy finom kávét iszom, hogy de jó, hogy újra sétálhatok egyedül, hogy megerősödve így visszanyerem az erőmet. És hát most 5 év az a kritikus időszak, amikor úgy gyógyultnak nyilvánítanak a statisztikák szerint is. Tehát túl vagyok most már így annak a lehetőségén, hogy visszajöjjön a betegség. Természetesen ébernek kell lenni továbbra is, kontrollokra járok, ellenőrzésekre, de ez a betegség volt az, ami engem elindította azon az úton, amire most ráléptem, és amin már az elmúlt években elkezdtem így az új életemet, nevezetesen azt, hogy amikor utazom, akkor érzem a leginkább, hogy élek, és hogy élni nagyon jó dolog, és hogy ezt az utazás, meg megélés, meg világlátás, meg arra nem tárgyakat gyűjtök, hanem élményeket gyűjtök. Erre a következtetésre valószínűleg az ember előbb-utóbb így rádöbben, nekem ez a betegség kellett ahhoz, hogy ez a folyamat felgyorsuljon, és hogy ma itt legyek is, és tényleg teljes messzilességgel és hittel tudjam azt mondani, hogy nekem tényleg az utazás az egy terápia is, és hogy az így nekem rengeteget ad. Úgyhogy egyébként jól vagyok szerencsére, így testileg is, lelkileg is. Nagyon-nagyon várom, hogy tovább folytassam ezt az utat, amin elindultam, azt a járatlan utat. Ugyanis idén nagyon nagyot léptem, annak apropójából, hogy 5 év után gyógyultnak nyilvánítottak, felmondtam a munkahelyemen, és szeretnék teljes munkaidős, hogyha lehet így mondani, teljes munkaidős utazóként és bloggerként élni, hogy hogy ne arról szóljon egy utazás, hogy mikor van olcsó repjegy, mikor van hosszú hétvége. Most 3 napom van, most 4 napom van, akkor hú, mit zsúfoljak bele abba a 3-4 napba, hanem úgy tudjak utazni, hogy teljes legyen a szabadság, és hogyha 2 nappal többet szeretnék maradni, akkor 2 nappal többet maradjak egy helyen.
Ez egy nagyon jó dolog, amikor az ember így rájön, hogy mit is szeretne, és hogy ez nem feltétlenül a munkában töltött, illetve hát az irodában töltött reggel 8-tól délután 5-ig tartó időszak.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy egyébként azzal sincsen semmi gond, hogyha valaki ott találja meg a munkájában a számításait, és adott esetben egy szakmai fejlődés, egy előmenetel, az annyira örömmel tölti el, mint mondjuk engem az utazás. Tehát azt gondolom, hogy nem vagyunk egyformák, én nekem ez így kellett, ez a löket ahhoz, hogy felismerjem, hogy nekem az utazás az lesz az én utam, és nem feltétlenül az alkalmazotti légkör, meg munkahely.
Az 5 év megünneplése ehhez tökéletes.
Igen, igen. Így itthon ünnepeltem. Igen, itthon ünnepeltem csendesen. Most, hogy így bezárultak a határok, de azt gondolom, hogy persze eleinte ez nagyon zokon esett, hogy én nagyon elterveztem, hogy fú, hát akkor áprilistól új élet, és hajrá világ, és elindulok a világba. Úgyhogy most ezt képest így itthon ülök, de azt gondolom, hogy ez nem változtat semmit azon, hogy mennyire fogok örülni, hogyha egyszer így újra szabadon lehet utazni.
Annak mindannyian nagyon fogunk örülni. Én már alig várom. Pedig az utóbbi időben én sem nagyon utaztam a gerincservem miatt. Uh-huh. Én már jóformán október óta ilyen karanténszerű állapotban vagyok miatta. Uh-huh. Ráadásul a rehabilitációmat azt másodjára mondták le, és most másodjára a koronavírus miatt. Uh-huh. Úgyhogy beszéltük itt a családban, hogy harmadjára vajon mi fog történni, ránk szakad az ég, vagy mi a franc, csak hogy ne jussak el a rehabra.
Hát mi hamarabbi teljes gyógyulást kívánok neked.
Köszönöm, remélem, hogy mi hamarabb jön, és én is megünnepelhetem, remélhetőleg nem a szobában.
Úgy lesz biztosan.
Mondtad, hogy szeretnél most már kifejezetten az utazással foglalkozni, uh-huh. illetve hogy ez a terv, illetve gondolom, hogy akkor a blogírás is, illetve hát az írás is megmarad. Olvastam a honlapodon, hogy annak idén egy ilyen utazónaplószerűségnek indult ez az egész, hogy megőrizd az emlékeidet. Igen. Ugye te létrehoztad ezt az emlékmentés hashtaget is az Instagramon.
Igen, igen. Tehát nekem ez egyébként annak idején egy teljesen, hogy is mondjam, hobbinak indult az egész, és személyes céllal. Akkor merült fel először, hogy az élményeimet megírjam, amikor eljutottam egy-két extrém helyre. Ilyen volt például Szudán és Borneó, amire így nagyon-nagyon sokan kíváncsiak voltak így a környezetemből. Mi volt, hogy volt, miért mentem oda, meséljek róla, és én nagyon szívesen meséltem, csak azt vettem észre magamon, hogy már a 10. embernek, akinek mesélem, már nem biztos, hogy ugyanaz a lelkesedés van benne, mint az első alkalommal. És akkor mondták a barátaim is, hogy hát ezeket miért nem írom meg, mert hogy ezek olyan fantasztikus, különleges dolgok, ami más embert is érdekelhet, és hogy írjam meg egy blogra. Tehát én nem voltam sosem ilyen exhibicionista, vagy extrovertált típus, aki most így nagyon szereti magát így előtérbe helyezni, tehát ez távol áll az én személyiségemtől. Viszont úgy voltam vele, hogy jó, akkor így elkezdek egy blogot, elkezdtem Travel Addict néven blogolni, és ez az emlékmentés volt így a célja, hogy a saját emlékeimet megőrizzem, mert azt is észrevettem, hogy ugye viszonylag sokat utazom, és egy idő után ezek az utazások így megfakulnak. Tehát megmaradnak a képek, csak már lehet, hogy azok a történetek, sztorik, azok már elhalványulnak, ahogy jönnek újabb és újabb utazások.
Ezt én is tapasztalom. Igen,
és ezért döntöttem úgy, hogy akkor legyen egy ilyen útinapló, egy digitális napló, meg egy digitális lenyomata az utazásaimnak, amit, hogyha előveszek egy pár év múlva és elolvasom, akkor újra ott legyenek az emlékek velem élénkem, és ne csak fotók formájában.
És mikor vált ez komolyabbá? Amikor már nem csak azért jött el, hogy az emlékeit, hanem mondjuk, hogy másnak is megmutasd, hogy merre jártál, vagy úgymond másnak is írj.
Hát igazából azt mondom, hogy egy fél év után már így kezdett úgy komolyabbra fordulni a dolog, tehát elindítottam az Instagram oldalamat, Facebook oldalamat, és egyre többen olvastak, egyre többen kezdtek el követni, ami egy nagyon jó visszajelzés volt, meg nyilván az ember örül, hogyha kap a munkájára, mert hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért egy cikk megírása az munka, akárhogy is nézzük, hogyha az ember így pozitív visszajelzést kap, az úgy megerősíti abban, hogy ez egy jó dolog, amit csinál. És utána már így úgy voltam vele, hogy akkor így kezdek egy picit többet adni magamból. Akkor nem csak az utazás, nem csak a szó klasszikus értelmében vett utazásokat írom meg, hanem egy kicsit magamat is megmutatom, hogy ki vagyok én, miért fontos nekem az utazás, és akkor utána a betegségem történetét is megírtam, hogy mi történt velem, és én ettől nagyon-nagyon tartottam, hogy fogják ezt az emberek fogadni. Viszont annyi pozitív üzenetet, támogatást, kedves szót kaptam, ami így még egy újabb löketet adott annak, hogy akkor ezzel így kezdjek el komolyabban foglalkozni a blogoláson, és az utazásoknak a dokumentálásával. Aztán ez szép lassan idővel így, ahogy egyre többen olvasták a cikkeimet, így megkerestek portálok, újságok részéről is, hogy írjak nekik az utazásaimról, úgyhogy ez már, amikor ez már megtörtént, én akkor adatálom azt, hogy akkor bloggernek hívhatom már magam. Amikor már több helyre is írok, és többen olvassák a cikkeimet, mint a baráti köröm.
Az nagy szó, amikor már nem csak anyuka, apuka és barátok olvassák, igen, a cikkeket, hanem tényleg vadidegen emberek írnak, hogy ez tök jó, és olvasni akarnak még tőled.
Igen.
És egyébként mondtad, hogy ugye, hogy megírtad a betegséget történetét, és hogy féltél attól, vagy hogy nem tudtad, hogy milyen fogadtatása lesz ennek. És én most ezzel ugyanígy jártam, hogy írom a blogot már 3 éve, és mindig benne volt a dologban, hogy igen, mozgássérült szemszögből írok utazásokról, meg mindenről, de most egy kicsit más vonalat vett fel a blog, és már ilyen érzékenyítés témában is írok, most, hogy nem utazhatunk. Uh-huh. így nagyon nem tudok miről írni. És már utazás szempontjából, és végül is a bemutatkozásomat még csak most írtam meg, amiben leírtam, hogy mozgássérült vagyok, uh-huh, és hogy milyen betegségeim vannak, és úristen, mondom, hát ez mit fognak ehhez szólni, és annyi jó visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy nem is értem, miért feltem tőle.
Uh-huh. Igen, hát azért ezt kell bátorság hozzá felvállalni egy ilyet, hogy az ember ezt így elmondja, kiírja magából, de azt gondolom, hogy szerintem ettől csak még hitelesebb lehet valaki, és azt gondolom, hogy őt építi az ő személyiségét, hogyha ezt így megmeri lépni, és felmeri vállalni.
Egészen más, mert ugye az ember nap mint nap megéli, és megmutatja azt, hogy mozgássérült, ugye akár az én esetemben, hiszen így élek. De egészen más, amikor országvilágnak megírod, hogy ez a helyzet.
Igen.
Azért ahhoz kell egy bátorság.
Igen, igen, igen.
És ennek most jött el az ideje 3 év után, és baromi boldog vagyok.
Nagyon örülök neki. És gratulálok a döntéshez, és hogy felvállaltad, és megosztottad.
Köszönöm szépen. Amióta ezt megosztottam, meg amióta ilyen témában írok, azóta érdekes módon sokkal több visszajelzést kapok, és én is sokkal jobban érzem magam, talán tényleg azért, mert ez most már így tényleg hitelesebb a hangulata is a cikkeknek. Bár eddig is hitelesen írtam, mert arról írtam, ami velem történt, de most már tényleg úgy írok, ahogy én érzem meg, ahogy gondolom. Uh-huh. Úgyhogy ez azért hozott egy változást most az én életemben is.
Szuper, csak meglátjuk. Így tovább.
Köszönöm. És akkor azt hiszem, nekem már csak egyetlen egy kérdésem maradt.
Igen?
Az ilyen utazós podcast részeknek az örök utolsó kérdése. Mi a bakancslistád? Mi szerepel még rajta?
Hát ez nehéz, nehéz kérdés, de hogyha így konkretizálni kell, akkor nekem 3 ország, vagy 3 hely, ami folyamatosan a bakancslistámnak a dobogóján van, és nem igazán van így változás, maximum, hogy ki az első és ki a második. Az első helyen továbbra is a Galapagos-szigetek szerepel nálam, mint hát természeti értékénél, jelentőségénél fogva, ez egy csodálatos és nagyon izolált hely, az nagyon-nagyon bakancslistás. Kenya, az afrikai élővilág szavanna miatt, azt nagyon-nagyon szeretném egyszer látni, illetve hát Peru, a Machu Picchu, ami nagyon, nagyon nagy élmény, és bármikor látok fényképeket róla, így vágyakozom, hogy nagyon remélem, hogy egyszer én is ott sétálhatok, és láthatom az ősi romváros. Úgyhogy nekem ez a három hely az, ami így bokancslistás. És remélem, hogy eljutok. Persze a listát még egyébként sorolhatnám. Nagyon sok hely van, amit szeretnék látni egyszer, de ez a három az, amit így ki tudnék emelni így első dobogós helyekre.
Ez mind nagyon jól hangzik, és remélem, hogy mindegyikhez eljutsz egyszer.
Hát köszönöm, így legyen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy válaszoltál a kérdéseimre.
Megköszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést is.
Remélem, hogy jól érezted magad, és hogy még majd beszélgetünk később.
Igen, nagyon szuper volt, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy folytathatjuk máskor is örömmel.
Szuper! Ha lesznek új élmények, akkor mindenképp elcsíplek
rendben,
még.
Rendben. Akkor nagyon szép napot kívánok neked, és
én is nagyon szép napot kívánok
a mostani időszakhoz, és reméljük, hogy hamarosan újra kinyílik a világ, és úgy kinyílnak a lehetőségeink is az utazásra.
Ezt én is így remélem. Kitartás neked is az elkövetkező időre, és remélem hamarosan bepótolhatod a kimaradt utazásokat.
Köszönöm szépen, szép napot, Bea!
Neked is, szia-szia!
Szia-szia!